Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai nap is folytatjuk az önkormányzatok által biztosított szolgáltatásoknak a bemutatását, és a korábbi műsorok között is volt már vendégem Krízer Andrea intézményvezető, aki a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központot vezeti. Köszöntelek, Andrea, és köszönöm, hogy elfogadtad, hogy beszéljünk erről a számodra is fontos szolgáltatásról, a pszichiátriai betegek közösségi ellátásáról. Mielőtt belecsapunk, szeretném kérni azért, hogy a mai műsorba is mutatkozzál be, mesélj magadról, és most azt szeretném kérni, hogy egy kicsit tedd fókuszba, hogy mióta is fontos számodra ez a pszichiátriai ellátás, hiszen, ha jól tudom, akkor ennek a kialakításában te aktívan részt vettél ott a budavári önkormányzatban.
Dicsértessék, szeretettel köszöntök minden hallgatót. Krízer Andrea vagyok, szociális munkás, mentálhigiénés szakember és szociálpolitikus, és egészségügyi szakközépiskolába jártam, és ott vannak olyan gyakorlatok, amikor különböző osztályra viszik a hallgatókat, és volt egy ilyen jellegű gyakorlat a pszichiátrián, ahol volt beteg bemutatás is, és rám az nagyon nagy hatást tett, amikor ott jártunk, és nagyon érdekesnek tapasztaltam, hogy nagyon érdekesnek tűntek azok a dolgok, amikről ott beszéltek, és kicsit megfejthetetlennek számomra. Ugye az egészségügyben főként a testi részére helyezik a hangsúlyt a betegségeknek, és ott pedig azt láttam, és az hangzott el, hogy a lelki dolgok mennyire befolyásolják egy ember életét. És ennek kapcsán, amikor egy sikertelen felvételi után, egyébként történelem szakra jelentkeztem, de oda nem vettek fel, munkát kerestem átmeneti időszakra, akkor jelentkeztem a Szekszárdi kórházba nővérként, és hát egy Rolling Stone-os nagy piros nyelv volt a pólómon, amikor megjelentem a vápolási igazgatónál, aki rám nézett, és azt mondta, hogy választhatok, hogy pszichiátria, tüdőosztály és onkológia. Gondolom ez a pólónak volt köszönhető, és annak, hogy kicsit kevésbé voltam összeszedett a meghallgatásra készülve, de hát mentségemre legyen szó, hogy 18 éves voltam akkor, és akkor én nagy boldogan a pszichiátriát választottam, és ő pedig nézett rám, hogy ezt így nem szokták, és hogy nem biztos, hogy jó gondolat ez, de mondta, hogy nekem az nagyon-nagyon fog tetszeni, és én abban az egyében hihetetlen sokat tanultam ott. Tehát körülbelül a zárt részem, tehát a Szekszárdi kórházban ez úgy nézett ki, hogy volt három szint, abból az első szint volt zárt, és a másik kettő pedig kevésbé, és a harmadik emeleten voltak a depresszióval, szorongásos zavarral, pánikbetegséggel küzdők, mert gyakorlatilag én egy hónap után nagyjából harmadik szinten kezdtem el dolgozni önállóan, nővérként. Tehát ez egy ilyen nagyfokú bizalom is volt az ottani főnővértől, illetve egy nehéz feladat is, hogy ezzel így az ember mit tud kezdeni ilyen fiatalon, mit tudok mondani valakinek, aki kétszer-háromszor annyi idős, mint én, és olyan problémái vannak, amik még előttem állnak. De hogy ott megtanultam, hogy azt, ha valakire figyelünk és meghallgatjuk, már azzal többet tettünk érte, mint amennyit egyébként másért tudunk tenni. Úgyhogy ez az egy év egy ilyen nagyon meghatározó időszak volt, és akkor gondoltam arra, hogy én szeretnék szociális munkás szakra menni.
Hát ugye akkor még nagyon gyerekcipőbe járt a szociális képzés, és ugye Szekszárd volt egyik bölcsője ennek a képzésnek.
És akkor jelentkeztem ott a Szekszárdi főiskolára, és ott sajnos két szak közül lehetett akkor még csak választani specializációként, tehát a gyermekvédelem és az idősvédelem, és én mentálhigiénét szerettem volna tanulni, de az akkor még nem volt. És így az idősvédelmet választottam, és amikor végeztem a főiskolán, akkor visszahívtak a pszichiátriára dolgozni, mint szociális munkást, és kicsit ott egy ilyen fura hibridként éltem, mert a főnövér nem tudta, hogy mire jó egy szociális munkás. Voltak olyan jellegű feladatom, amit mondjuk pszichológusok végeztek akkoriban még, tehát hogy ilyen különböző teszteket, olyan egyszerű vizsgálatokat is kellett végezni, de hogy a legfőbb dolog az volt, hogy beszélgetni kell az emberekkel, akár ügyek intézésében segíteni nekik. Leveleket írogattam különböző hivataloknak, tehát akkor még ez ilyen gyerekcipőben működött, és amikor egy ilyen párkapcsolati helyzet kapcsán, amikor el kellett dönteni, hogy a férjemmel együtt fogjuk élni az életünket, vagy külön, akkor költöztem Budapestre, és akkor kerestem egy olyan helyet, ahol azért újra közel tudok kerülni ehhez a problémakörhöz, ami ugye szívemnek fontos. És akkor kezdtem el dolgozni 2002-ben a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elődjében, az Egyesített Gondozási Központban, és 2004 körül újabb szolgáltatások kialakítása került szóba. Ilyen volt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami szintén akkor kezdett el működni és beindulni, illetve a másik program akkor a közösségi pszichiátriai betegek ellátása is volt, és én írtam a pályázatot az intézménynek 2004-ben, és akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni.
Hát igen, az eleje még ilyen pályázatos rendszerben működött.
Pályázatos rendszerben is nagyon szigorú elszámolása volt mindennek, tehát a számláknak, a nem tudom mit csinál, tehát hogy nem volt könnyű ezt véghez vinni, viszont egy nagyon nagy kihívás volt. Az előző adásokban már említettem, hogy az első kerületben azért jelentős a pszichiátriai betegséggel küzdők számra, és a pszichiátriai betegek között is elég sokan magasan kvalifikált, tehát több diplomás ember például, akikkel nem egyszerű foglalkozni, és 2004 óta ez egy ilyen nagy kihívás és feladat a számunkra, hogy hogyan tudjuk ezt úgy csinálni, hogy a segítséget nyújtson az ott lakóknak.
Hát meg volt változás is ebben a közösségi ellátásnak, mind a finanszírozásában, mind a működtetésében, mind pedig az, hogy milyen típusú, vagy milyen problémával küzdő hát klienseket lehet igazából elszámolni, vagy fogadni. Mert fogadni bárkit lehet, csak a támogatás nem biztos, hogy minden esetben megkapja a szolgáltató.
Igen, tehát hogy az első keretben is úgy működik, hogy 40 ügyfélre kapunk támogatást, ennél több ügyféllel foglalkozunk, tehát hogy körülbelül majdnem ilyen 46-48-50 ügyféllel foglalkozunk, ezek között vannak olyanok is, akik mondjuk máshol esetleg nem kerülhetnének bele ebbe a szolgáltatási formába, mi mégis belesoroljuk, ugye nem számoljuk bele őket a 40-be, amire állami támogatást kapunk, viszont segítséget megnyújtunk nekik. Ugye a fókuszban a nagy pszichiátriai kórképpel küzdő betegek vannak.
Azért mondjuk el, hogy mit jelent ebben az esetben a nagy pszichiátriai kórkép, mert nem biztos, hogy mindenki a pszichiátriai kórképekbe jártas, tehát hogy nevezzük
jó,
meg.
Tehát például a skizofréniával küzdők egyértelműen ide tartoznak. Úgyhogy tehát, hogy azok a komolyabb problémák, amik minden tehát amiről mindenki tud, tehát pszichiátriai betegek kapcsán. Úgyhogy ami kevésbé tartozik ide, mondjuk a depresszió, meg ilyesmi, ezeket kevésbé lehet, csak 10%-ban lehet bevenni az ellátotti körbe, viszont ez is egy nagyon jelentős probléma.
Uh-huh. Hogyan lehet nálatok igénybe venni a szolgáltatást?
Ugye ez is egy alacsony küszöbő ellátás, ez azt jelenti, hogy bárki tehet ezzel kapcsolatban jelzést, viszont ugye megállapodást ezt az ügyféllel kötünk. Tehát nagyon sokszor van hozzátartozók részéről megrendelés, hogy a gyermekem, nem tudom, a szülőm pszichiátriai beteg, és hogy segítsenek rajta. Hát a segítés úgy tud működni, hogyha a másik fél is akarja. Tehát az nem elegendő, a család akarja.
Igen, igen, ez még a jobbik eset, hogyha így fogalmazzánk meg, és esetleg nem valami negatív jelzővel illetik a családtagot, hogy ők hogy ítélik meg, és hogy miért kéne nekik segítséget kérni. Milyen programok, milyen szolgáltatások működnek, mi az, amivel tudtok segíteni azoknak a személyeknek, akik önmaguktól vállalják, és együttműködnek, és igénybe veszik a pszichiátriai közösségi ellátást?
Alapvető szemlélet az, hogy mindenkivel, ugye, mindenkivel egyénileg is foglalkozunk, tehát ez egy nagyon fontos része a munkának, illetve van egyfajta ilyen fejlesztés is ebben a munkában. Tehát a pszichiátriai betegeknél nagyon gyakori probléma, hogy mindazok az alapvető dolgok, ami valakinek természetes, az, hogy reggel fel kell kelni, az, hogy meg kell fürdeni, az, hogy hogyan kell egy napot összeállítani, hogy néz ki egy napi rend, mit lehet egy nap csinálni, az nem működik. Tehát, hogy ilyen egészen egyszerű dolgokban dolgozunk valakivel együtt, hogy képessé tegyük azokra a feladatokra, amik másnak, például egy egészséges embernek teljesen természetes. Az, hogy hogyan kell vásárolni, hogyan kell a lakást tisztán tartani, hogyan kell akár beosztani a jövedelmét, hogyan kell valamit elintézni, hogyan kell az érdekeit képviselni. Tehát ilyen nagyon egyszerűnek tűnő dolgokban nyújtunk segítséget az egyéni munkában. Ugye az első kerületben két gondozó és egy terápiás munkatárs az, aki közvetlenül ezeket a feladatokat végzi, és nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a kerületben működő pszichiátriai szakrendelővel. Tehát tőlük mindenképpen kapunk mindenféle segítséget, tanácsot és együttműködést. Ugye nagyon fontos az, hogy megtanítsuk a pszichiátriai betegeket a betegségükre, ezt hívják pszichoedukációnak. Tehát amikor valakinek van tudása arról, hogy mi az ő betegsége, hogy az a betegség hogyan zajlik, mik azok a tünetek, amire figyelni kell az elején. És hát sajnos ezt mindig el kell mondani, hogy a pszichiátriai betegségek, főleg ezek a komolyabb típusúak, olyanok, amiben egy folyamatos gyógyszerszedés és folyamatos kontroll szükséges az embernek. Tehát ha valaki abba hagyja a gyógyszerszedést, akkor várható, hogy a betegség tünetei újra megjelennek, kifejlődnek, esetleg egy olyan krízis történik, ami miatt akár egy kórházi kezelésre is szükség van. Míg a másik helyzetben, hogyha valaki ezt karban tartja, odafigyel, beszedi a gyógyszereket, egy kicsit megpróbál a közösség része lenni, akkor ezek a dolgok nem működnek. Itt nagyon fontos szerepe van a családnak is, aki a pszichiátriai beteg körül van, hogy ők mennyire segítőkészek, mennyire figyelnek oda, mennyire jeleznek ebben a helyzetben. Tehát van egy egyéni foglalkozás. Ugye mi integrált intézményként pszichológussal, mediációs szakemberekkel is bírunk, családterápiás szakemberekkel. Tehát nem ennek a három embernek kell mindent a vállán vinni, hanem segítséget tud kapni az intézmény összes többi szolgáltatásából. Tehát ha valakinek anyagi problémái vannak, akkor a családsegítő kollégáktól tud segítséget kapni. Hogyha pszichiátriai beteg, de mondjuk első rendszeres házi segítségnyújtást kellene neki, akkor a gondozási központtól. Tehát, hogy az integrált intézményen belül tud segítséget kérni más szolgáltatásokban. A pszichológusok szokták csinálni a pszichoedukációt például. Akkor a család meg...
Ez mind egyénileg, vagy van csoportos is?
Egyénileg szoktuk általában. Aztán a későbbiekben ez mindig attól függ, hogy kik azok, akik abban az időszakban ellátást kérnek. Ha van mód erre csoportot kialakítani, akkor ezt megteszik.
Hát nyilván nem de a pandémiás helyzetben,
így van,
de...
Így van, ezért mind befolyásolják ezt a helyzetet. Lehet jogászi segítséget kérni, hogyha valami olyan jellegű probléma van, illetve tényleg a családot megtámogatni tudjuk még a családterápiával, párterápiával. Tehát nagyon sokszor mondjuk egy beteg gyerek kapcsán a családban is kiderülnek, hogy vannak problémák, és azért a környezet az mindig nagyon befolyásoló egy pszichiátriai betegséggel küzdő ember számára.
A pszichoedukációt csak konkrétan az ügyfélnek, vagy a családtagoknak is végzitek? Ez azért ismerült fel bennem, mert ugye én 25 évig függő betegekkel dolgoztam, és azért azt gondolom, hogy a család edukációja sem egy elhanyagolható, a szenvedélybetegség esetében mindenképpen, de azért tudjuk, hogy a szenvedélybetegségekkel azért együtt járnak pszichiátriai betegségek is, tehát elég gyakran én is kerültem olyan helyzetbe, hogy kellett beszélgetni a hozzátartozókkal, nem csak a szenvedélybetegségről, hanem a pszichiátriai érintettségről is.
Mindenképpen a családnak, tehát, hogy mi mindig a családban gondolkodunk ilyen körülben. Ugye vannak pszichiátriai betegek, akik egyedül vannak teljesen, tehát az ő esetükben ez egyértelmű, hogy egyéni. Ahol van család, ott a családot is tanítjuk, és a család együttműködését is kérjük. Hiába változnak pszichiátriai beteg, ha a család nem változik. Tehát, hogy akkor
ez ha már rendszer szemléletről beszélünk,
ez
akkor
ugyanúgy fenntartja ezeket a dolgokat. Tehát, hogy mindenképpen. Illetve van még csoportunk, amit úgy nevezünk, hogy búgócsiga csoport.
Búgócsiga?
Búgócsiga. Ezt a nevet a tagok választották maguknak. Itt van egy ilyen fajta rendszeres összejövetel, persze nem a pandémiás időszakban azon kívül. Uh-huh. Ők szoktak kirándulni, menni, múzeumban menni. Rendkívül nyitottak, voltak evezni, tehát én azt gondolom, hogy úgy kell gondolni a pszichiátriai betegekre, mint ugyanolyan emberekre, mint mi. Ugyanazok érdeklik őket és mint minket, csak vannak időszakok, amikor nincsenek jól. Tehát, hogy én erre mindig így gondolok, és azokban az időszakokban kell megsegíteni és támogatni őket. És a szeretet meg az odafigyelés, a gondoskodás az egy nagyon fontos szempont szerintem.
Hogyan sikerült összehangolni a ti munkátokat ott a helyi pszichiátriai szakrendelővel? Mert ugye, ahogy említetted, hogy amikor fiatal, friss diplomásként bekerültél a Szekszárdi Kórházba, mint szociális munkás, akkor nem tudtak elhelyezni. Ugye, amikor indult a pszichiátriai közösségi ellátások ott a 2000-es évek elején, lehetett ugye pályázni utána, meg állami normatívát rá igényelni, akkor azért lehetett azt tapasztalni, hogy az egészségügyi szolgáltató rendszer egy kicsit így figyelte, hogy mi lesz ebből a szolgáltatásból. És hát ahogy elmesélted, nekem úgy tűnt, hogy egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani, tehát akkor mindenki megtalálta a saját helyét. Ez hogy néz ki nálatok ez az együttműködés?
Az együttműködésnek van egy olyan fajta formája, amikor konkrétan megbeszéljük közösen a közös ügyfeleket. Uh-huh. Tehát két pszichiáter van a gondozóban, aki az első kerületet viszi, tehát velük van közös esetmegbeszélés, illetve hogyha valakivel probléma van, akkor mindig kapunk egy gyors segítséget is. Tehát, hogy nem kell várni, nem kell időpontot kérni, hanem van egyfajta ilyen nagyon gyors reagálás és együttműködés.
Tehát, hogyha látjátok, hogy az egyik közösségi ellátott személyeteknél felborul mondjuk az állapota, hiába mondjuk szedi a gyógyszert, vagy pont azért, mert mondjuk valamiért elmarad, akkor ti rögtön tudjátok jelezni, igen, és akkor megkapja az időpontot, vagy azokat az egészségügyi ellátásokat.
Így van, és hogy ugye benne van önmagában a közösségi ellátásban az, hogy a gondozásban résztvevők aktívabbak. Tehát, hogy aktív a segítő is. Tehát elkíséri a pszichiáterhez, megvárja, bemegy vele, ha kéri, uh-huh, ha azt kéri, hogy ne menjen be, akkor kint megvárja, uh-huh, hazakíséri. Tehát, hogy van egyfajta ilyen támogatás emögött a dolog mögött. Illetve, ami még fontos, hogy a közösségi ellátásban dolgozóknak is van szupervíziója az intézményben, mert hogy az is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kollégáknak a lelki egészségére is, és azokra a problémákra, amik őket nagyon megterhelik. Tehát én azt gondolom, hogy pszichiátriai betegekkel nem könnyű foglalkozni, és nagyon megterhelő az, hogyha valakivel sokáig együtt dolgoztunk, mert ugye ezek idézőjében nagyon, tehát életük végéig tartó betegségek, és mondjuk több tíz éve gondozunk valakit, és meghal, azt nagyon-nagyon nehéz viselni.
Tehát hát ez egy ugyanolyan gyász és vesztesség.
Így van, mint így van, és az utóbbi időszakban elég sok ilyen ellátott meghalt, amit nagyon nehezen viselnek a kollégák.
Mi volt, mit lehet tudni ezekről a halálesetekről, hogy mi volt az oka? A betegség, valami más betegség?
Hát általában az, hogy gyakorlatilag vannak más típusú betegségek is a pszichiátriai betegség mellett, ami krónikus betegségek, amik ezt okozzák. És ugye a közösségi pszichiátriai ellátásban nem az időskorúak vannak, hanem az aktív korúak. Tehát, hogy ez fiatalok, középkorúak, súlyos cukorbetegség, levágják valakinek a lábát. Ennek kapcsán egyéb problémák kialakulnak, a különböző fekélyek, meg mindenféle egyéb probléma, amivel itt küzdködünk, tehát hogy gyakorlatilag a pszichiátriai betegség mellett daganatos betegség nagyon sokszor előfordul még valakinél, uh-huh. tehát hogy ezek okozták a halálesetet, mert hogy ők tényleg fiatalabb korosztályba tartozóak. Az idősekkel az idős ellátás foglalkozik.
Hogyan lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást?
Úgyhogy bárki az utcáról bemegy az intézménybe.
De ehhez kell orvosi beutaló javaslat, szakvélemény, mert ugye azért eddigiekben azokról a szolgáltatásokról beszéltünk, családsegítő gyerekjólét, ahol információim szerint nem szükséges semmilyen beutaló vagy orvosi dokumentum.
Ahhoz, hogy alapvetően valakivel szóba álljunk, nem szükséges beutaló, meg nem szükséges, hogy hozza az árujelentését és azt ott lobogtassa. Nagyon sokszor van olyan, hogy valakinél felmerül az, hogy pszichiátriai beteg, de még mondjuk nem látta orvos, tehát ez a helyzet is elképzelhető. Önmagában az, hogy a közösségi ellátásba bekerüljön, mindenképpen kell egy diagnózis. Tehát, hogy kell egy pszichiátriai betegségről egy diagnózis, akár egy borderline, akár egyéb diagnózis, de hogy ez származhat a szakrendelőből, kórházi ellátásból. Tehát, hogy ennek nincs igazából itt feltétele, de hogy ezt a későbbiekben be kell szerezni, és ez is egyfajta együttműködésen meg alapul, illetve itt is a gondozási tervkészítésének egy nagyon fontos szerepe mutatkozik, mert hogy a közös munkát fel kell építeni.
Az első kerületben ugye most már ez a harmadik szolgáltatás, amiről beszélünk, ugye azt beszéltük, hogy a családsegítő és gyerekjóléti szolgáltatások azok alapfeladatok. Hogy néz ki ez a pszichiátriai betegek közösségi ellátásával? Mennyire alapfeladat? Tehát, hogyha például ugye itt a Mária Rádió keretében valaki hallgatja, hogyan tudja meg, hogy az ő településén, ahol lakik, vagy az ő kerületében elérhető, vagy nem elérhető?
Én azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen, hogyha valakinek van lehetősége tájékozódni, akkor interneten érdemes megnézni az önkormányzatok honlapjait, tehát azon mindenféle szolgáltatás általában fent van. Kis településen pedig egyszerűen megkérdezni az önkormányzatot, hogy társulásban esetleg működtetnek-e ilyen szolgáltatást, mert nem valószínű, hogy egy kis település
a saját településen.
Így van, így önmaga működtet, de hogy hol van esetleg a környéken olyan szolgáltatás, ahol ez elérhető, hogyan kaphat segítséget, ha ő hozzátartozó, és hogyan kaphat segítséget akkor, hogyha ő pedig beteg.
Tehát itt nem csak konkrétan az érintettekről, hanem magukról a hozzátartozókra is gondoltok, hogy informálódhatnak.
Gondolom. Így van, tehát hogy a hozzátartozók ugyanolyan fontosak, és a rendszer szemléleti gondolkodásban ugyanolyan fontosak, központi szerepet töltenek be, mint maga a beteg.
Három alkalommal is beszélgettem Krízer Andrea intézményvezetővel, és most szeretném így a sorozat végén megkérdezni, hogy mi az, amit szeretnél még így elmondani a szolgáltatásokról, amit esetleg nem kérdeztem meg, fontos. Tudom, hogy még számtalan szegmenséről lehetne beszélni a szolgáltatásoknak, de hogy mi az, ami még számodra vagy a te munkádban így fontos?
Az én munkában én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a partnerség, hogy nem az a fontos, hogy én valakinek a sorsát elrendezzem, vagy megmondjam neki, hogy hogyan kéne élje az életét, hanem az a fontos, hogy hogyan tudunk közösen gondolkodni abban, hogy neki mi lenne a jó. És az ő helyzetét meg tudjuk segíteni azokkal a dolgokkal, ami tényleg támogatás. És ez igényli azt is, hogy időnként módosítsunk a szolgáltatásainkon. Tehát, hogyha jelentkezik egy új igény, akkor arra mozduljon az intézmény, és mondjuk csináljon olyan csoportokat, ami kifejezetten erre irányulnak. Például a pandémiás helyzet alatt nem nagyon működtek a szülésfelkészítések, csináltunk tavaly szülésfelkészítő csoportot. Vagy jelentkezett problémaként a nyáron a szülők, mert ugye a sok kivett szabadság után nem tudják hova elhelyezni a gyerekeket. Nyári tábort csináltunk, ilyen napközis tábort. Tehát én azt gondolom, hogy mindig az a fontos, hogy az ügyfél mit szeretne, és abban gondolkodjunk, hogy hogyan tudjuk ennek a megoldását segíteni.
Köszönöm szépen, hogy partner voltál ezeknek az interjúknak és beszélgetéseknek az elkészítésében. Önök Krízer Andrea intézményvezetőt hallották, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjét, és még egyszer a Jóisten áldását kívánom, és kérem, hogy minél tovább jár, lelkesen, mosolyogva tud ezt a munkát végezni, és nagy szeretettel, mert látható, hogy ez számodra mennyire fontos, és hogy szíved, lelked benne van. És köszönöm, hogy a Caritas munkatársait mindig nagy tisztelettel fogadod. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatták, Márton Andrea vagyok, és találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a Családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről, Márton Andrea műsorát hallották.